segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és háladás most és mindenkor. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mindenható Istenünk, a mai napért, annak minden percéért, minden ajándékáért, minden mosolyért, amit kaptunk és amit adhattunk, minden beszélgetésért, mindenért, amivel gazdagodhattunk, gyarapodhattunk, de leginkább azért, hogy itt ülsz egész nap közöttünk, láthatatlanul, de annál inkább átélhetően, valamelyik széken ott ülsz a közelünkben, átérezhetjük szeretetet, kisugárzását, átérezhetjük szent lelked vezetését, ahogyan tanácsolsz, vezetsz minket, előttünk mész az utat, egyengeted szívtől szívig, lélektől lélekig, embertől emberig, köszönünk mindent, amit megérthettünk, és amit majd magunkba forgatva hazavihetünk. Légy áldott, Urunk, a helyért, a házért, a kezekért, akik elénk tették az ételt, a reggelit, az ebédet, a vacsorát, akik fölépítették ezt a házat, és minden épületet itt. Légy áldott, Urunk, azért, hogy kegyelmes szereteted ilyen kézzelfogható, átélhető, ízlelhető módon is jelen van, közöttünk van. És így a nap vége felé segíts most, hogy elcsendesedjen bennünk minden, segíts, hogy kizárjunk mindent a szívünkből, a kavargó gondolatok nyugodjanak le a fejünkben, hogy kitárjuk szélesre szívünket, életünket. Szólj, Urunk, mindannyiunkhoz. Amen. Szeverényi János testvérem kenyerét fogom ma este vízben elvenni, mert a számomra is nagyon fontos igéket olvasom, amivel ő minden áldást befejez, minden alkalmat befejez, de viszont ezekről szeretnék szolgálni. Ézsaiás 43. Egy, amit olvasok először is: te most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És ugyancsak Ézsaiás könyvéből a 49. fejezet, 16. verse: ime, tenyerembe réstelek be. Az évi ige alapján a vigasztalás kérdése kerül elénk ezen a három napon. Hogyan vigasztalunk mi? Lelkészként sokat temetünk is körösen. Legnagyobb problémának mindig azt érzem, hogy amikor az ember egy éve 100 temetést él, 140-et, és van olyan hét, hogy 3-at, 4-et is, mint 7-es lelkész temet, nagyon nehéz vigasztalni. Nem könnyű. Belefásul az ember, és ezt szeretném, ha jól értenék. Tehát azt érzem, hogy az én szavaim is, amikor szertartás végén a sírnál odalépek a családhoz, és azt szoktam mondani, az Úr Jézus vigasztalását kívánom mindannyiuknak, hogy azt szeretném, ha ebben benne lenne az az erő is, Isten ereje is, hogy valóban ő vigasztaljon, de a magam szavait is sokszor üresen, kongónak hallom. Talán nem annak hallja, aki kapja. De hát hogy szoktunk vigasztalni? Facebookon látom, meghal valaki, és akkor írják az emberek így: zsinór vagy, részvétem, részvétem. Nem vonom kétségbe a szándékot. Nyilván ott van a szeretet, a család iránt, az elhunyt iránti tisztelet. Biztos, hogy aki ezt leírja, ott van benne, hogy tényleg szeretne valamit adni, de sokszor csak ennyire futja, hogy részvétem, őszinte részvétem. És azt gondolom, hogy nem tudunk vigasztalni valójában. Szeretnénk, de nem tudunk. Nem tudunk, mert talán nincs meg hozzá a hatalmunk, az erőnk, nincsenek meg hozzá, nem tudom, szóval lehetőségeink. És aztán ezzel sokszor ki is merül mindaz, amit mondani szeretnénk. Dzsida Jenőnek, tragikus sorsú erdélyi költőnek egy pár versora jut eszembe, hogy menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó, és reket hangon, félig sírva kiabálni minden ablak alatt, Szakadt lelket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni. Ez is a feladatunk lenne. Szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni, mint régen a drótos tót járta, még az én gyerekkoromban is emlékszem, a nagy cserépedényeket még egyszer használhatóvá tette önt végig a falun, és valamit kiabált. Köszörűs is volt ilyen, arra emlékszem, aki a ilyen biciklikere valami kis akármit toligát tolt, és akkor édesanyám szaladt ki a késekkel. Szakadt lelket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni, vigasztalni is kellene, mert nagyon sokszor vagyunk elveszettek. Milyenek is a mi elveszettségeink? Amikor az ember azt látja, hogy elfogytak a lehetőségei. Mindannyian átéljük azt, hogy meghal az, akit szerettünk. Ki így, ki úgy éli át, nyilvánvalóan kinek hosszabb, kinek kevesebb szenvedés jut, ki nagyon rövid idő alatt elmegy, de általában azt szoktuk átélni, hogy amíg lehet, küzdünk, megpróbáljuk. Jó esetben az imádsággal kezdjük. Én mindig haragszom kiskörösön, mikor már a sekrestyében vagyok, a vasárnapi 10-es istentisztet előtt szól a harang, és berohan az egyházfi, hogy valaki ezt a papírt a kezébe nyomta, hogy a 84 éves mama kórházban van, imádkozzunk érte. Ez rendjén is lenne, csak tudom, hogy kiskörösön ez az utolsó. Hát volt már úgy, hogy az istentiszteten imádkoztunk a mamáért, és közben már halva volt a kórházban, csak én nem tudtam, meg a család sem. Tehát ez egy nagyon rossz szokás, hogy ez az utolsó. Mi nem ezzel kezdjük? Na de ez egy másik kérdés. De általában ugye végig szoktuk ezt küzdeni, mondjam, jó esetben megkapjuk a hírt, rákos az, akit szeretünk, az a legjobb, először tézre esünk és imádkozunk. Aztán megyünk persze orvoshoz, mert Isten nyilván azért adott az orvosoknak is tudományt. A gyógyszerészeknek ugyancsak, hogy új és új dolgokat kísérletezzenek, hogy azokkal mi éljünk, és aztán mikor egyszer, és ezt is megérjük, hazaadják, ahogy mondják, és azt mondják, hogy elfogyott a tudomány, nincs már remény. Amikor elfogynak a lehetőségek. De ez csak egy példa, mert sokszor máskor is elfogyhatnak a lehetőségeink. Nem sikerül valami, nem jön össze házasság. Megpróbáljuk összedrótozni, összefoltozni, de egyre görcsösebb az igyekezet, és egyre jobban érezzük mi is, hogy egyre kevesebb az esély, és egyszer végére érünk az esélyeinknek, és elfogynak az esélyek. Ritkán adatik meg lelkésznek is, hogy öngyilkos búcsúlevelét olvassa, én is talán kettőt olvastam életem folyamán, amit megmutatott a család. Az egyikre mai napig emlékszem, mert volt benne egy mondat, ami akkor nagyon fájt nekem, az volt benne, hogy engem már senki sem szeret, írta az, aki befejezte az életét önkezével. Engem már senki sem szeret. Azért fájt ez nekem, mert ez nem igaz. Tehát ilyen nincs, hogy valakit... Lehet, hogy emberek kikoptak mellőle, de a mindenható Istenre akkor is, akkor nem volt a közelében senki, aki ezt mondta volna neki, vagy erre nyitotta volna föl a szemét, hogy barátom, az Isten szeret téged, csak nem látod meg, nem hallod meg. És akkor az ember olvassa Ézsaiás 43:1-et, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Az első, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, hogy ismer minket Isten. Ez a neveden szólítalak, én ezt így értem mindig, de hogyan ismer? Nyilván nem úgy, hogy mi emberek ismerjük egymást. Első este, vasárnap este Szinyei Kati megszólít. Szervusz Gyuri, így meg úgy, meg ahogy én mondom, ki ez a nő, bocsánat, hogy így. És szégyen, nem szégyen, Szegeden, nem tudom hány évig, egy ifibe nőttünk föl, abba az ifibe, ami a mai napig számomra meghatározó. És a Kati, a nevét tudom, meg emlékszem rá, meg a Pető Mari, meg a Huber Pali, meg még voltunk néhányan, és aktívkodtunk is a gyülekezetbe. Talán a Kati is az volt, aki mentőt hívott, mikor a néninek a alkoholista férjét be akartuk, be is vitettük az elvonóba. És meg, na szóval sok ilyen közös akciónk volt, és csak azért mondom, hogy szégyen lenne, nem ismertem meg a Székesfehérváron élő Szinyei Kati orvosnőt. Pedig találkoztunk is azóta, biztos én változtam, ő nem. De ezt csak példának szántam, hogy így ismerjük egymást, felületesen, nem ismerjük meg. A névre emlékszem én általában, vagy fordítva, arcokra emlékezünk, és az érettségi találkozókon ez mindig lejátszódik. Ugye emlékszünk a csinos szőke 18 éves fruskára, aki az osztály, fél osztály szerelmes volt bele, és megjelenik 40 év múlva, nekem most már 45 éves lesz, egy élemedett családanya, és nem tudom, hogy kicsoda. Így ismerjük egymást, de ezek mondjuk kicsit szélsőséges, távoli példák. Ismerjük-e azokat, akiket ismernünk kellene? Akikkel egy fedél alatt élünk? Ismerjük-e a barátunkat? Ismerjük-e a feleségünket? Erre azt szoktuk, hát persze, nyilván, hát már együtt élünk 33 éve. Hát az én feleségem még ma is meg tud néha lepni. Azt nem mondom olyan falrengető dolgokkal, de én azt gondolom, hogy ha nagyon sokat is tudunk egymásról, akkor sem tudunk 100%-ig mindent a másikról. Titkaink is lehetnek, amit még a tőlem fél méterre az ágy másik oldalán szuszogó életem párja sem tud rólam, vagy fordítva. Mert lehetnek. Tehát nem ismerjük egymást sem tökéletesen. Jól ismerjük, de nem tökéletesen. Isten viszont nem így ismer minket. Amikor azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Jeremiás jut az eszembe. Neki mit mond Isten? Jeremiás prófétának, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Jeremiás elhívásában olvassuk. Isten tehát úgy ismer, hogy még magzati állapotban sem voltam, tehát még az a kis, az a két sejt nem találkoztak, ő már tudta, hogy én leszek, tudta, hogy milyen leszek, hogy szőke vagy barna, fiú vagy lány, tudta, hogy mire leszek képes, mindent tudott róla, mert ő az én alkotóm, ő az én teremtőm. Hát egyedül Isten van abban a helyzetben, hogy ő mindent, ezt most értsük úgy, amit a szó jelent, mindent, kivétel nélkül, mindent tud rólam, rólunk. Ettől meg is lehet ijedni, mert az, lehet, az is a gondolatunk lehet, hogy tényleg azt is tudja. Amit eddig sikerült eltitkolni, igen, azt is tudja. De örülni is kell ennek, sőt mindenféleképpen örülni. Tuszka Józsival váltottam pár szót, bocsánat, csak beidézlek, aki azt mondta nekem, hogy nincsenek véletlenek. Igen, nincsenek véletlenek. Sokszor szoktuk azt mondani, és ilyen butaságokat mondanak az emberek, hogy a sors így hozta meg, a sors könyv, ez volt neki megírva, meg ilyen marhaságokat, bocsánat, mert azok azok. Erre nincs jobb szó szerintem. Nem. Isten annyira jól ismer minket, hogy ő már most tudja azt, hogy mi lesz majd a terve velem, és úgy alakítja a körülményeket, úgy irányít mindent, hogy én azt fogom megélni, hogy na hát, történt valami, amin elcsodálkozom, és amin örülök, de ha Istenben bízó ember vagyok, akkor arra fogok rácsodálkozni, hogy hát az Isten szeret engem, és megajándékozott valakivel, vagy megajándékozott egy másik lehetőséggel, amire álmomban se gondoltam volna. Jó dolog is, tehát nagyszerű dolog is az, hogyha Isten szeret, vagy ismer minket, mert ne felejtsük el, hogy szerető Isten ismer minket. Olyan, akinek az életünket köszönhetjük. Olyan, aki megajándékozott minket mindazzal, ami mi magunk vagyunk. És ettől nem kell megrémülni, hanem hálát kell adni Istennek, hogy igen, előttem megy, ha úgy tetszik, és egyengeti az utat, föltölti a kátyúkat, a gödröket, elegyengeti a számomra megmászhatatlan hegycsúcsokat, és ő vezet, és a kezemet fogja, akkor is, ha én ezt nem tudom, és amikor az ember keresztény lesz, vagy megtér, és visszatekint az elmúlt életére, mindarra, ami mögötte van, arra fog rádöbbenni, hogy én még nem is ismertem, még nem tudtam róla, amíg a nevé azt mondtam, hogy nincs Isten, meg ilyeneket mondtam, és ennek ellenére mégis akkor már 15 éve 21 éve már akkor mennyire szeretett és vezetett engem. Ne félj, már megváltottalak, neveden szólítottalak. Ha Isten tudja a nevünket, ez azt jelenti, hogy mindent tud rólunk. Ellentétben velünk. Aztán folytatja, azt mondja, hogy enyém vagy. Enyém vagy. Jól rágjuk meg ezt. Isten mondja nekem, nekünk. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Enyém vagy. És a másik Ézsaiás ígé előtt ez van, de Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? A Marosvásárhelyi evangélikus gyülekezet, a testvér gyülekezetünk már nem él, a régi lelkésze Molnár, Vitéz Molnár János Miskolci volt egyébként, aki egy nagy, híres erdélyi grófi családnak, a Béldieknek egy lányát vett el, a Mária nénit. Hatalmas hangja volt a Molnár János bácsinak, és emlékszem, mikor szinte megdöbbentem, összerezzentem, amikor a Vásárhelyi evangélikus istentiszteleten mindig ez ilyen dörgedelmes hangon, hogy az ablakok bele rezegtek, hogy megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, ez a liturgiából benne volt ez a Ézsaiási mondat, nem könyörül-e méhe gyermekén, és ez ott, ami meg, az ottani megtört magyar evangélikusoknak egészen biztos, hogy valami hatalmas erősítésként hangzott vasárpról vasárpja, hogy hát még az anya, bár vannak rossz anyák, sem feledkezik meg csecsemőjéről és gyermekéről, de Isten soha meg nem feledkezik rólunk. Enyém vagy. Azt mondja Isten most nekünk. Enyém vagy. Vagyis mit jelent? Neki köszönhetek mindent, véletemet. Ő teremtett, alkotott. Ő adta szüleimet. Senki és semmi nem választhat el engem tőle. A szociális otthonunkban az a városi intézmény, élt egy néni, akinek a fia 56-ban diszidált, és hát elmenekült, mert menekülnie kellett, és Ausztráliában élt. Hát valahol föld túloldalán is. Többször átéltem azt, hogy telefon csörgött, és jött a nővér, ott voltunk istentisztelet, és vitték. A fiam hív Ausztráliában azt az izgalmat, ahogy az idős asszony hát száguldott bottal a telefonhoz, mert 12 000 kilométer távolságból valahonnan a világ túlsó végéről a fia telefonált. Mindig azt láttam, hogy a távolság sem szakíthat el egy anyát a fiától és a gyermekét. Senki és semmi nem szakíthat el. Ha itt a földi anyák is képesek ilyen szeretetre, akkor hát a mi mindenható Istenünk hogy ne lenne képes. Vagy emlékszem, a négy gyermekem születésénél voltam ott, nem bent, mert akkor valószínűleg engem is fel kellett volna mosni, de rágtam kinn a körmömet, izgultam, és ezek nekem gyönyörűséges pillanatok voltak, mikor például a Sára lányom született a kettes klinikán, ő az első, most már 30-31 éves asszony, és először karjaimba vettem, de aztán láttam a feleségem arcán azt a, és aztán még többször megismétlőni azt az örömöt, boldogságot, ami nem az volt, hogy na, ezen is túl vagyok, sokkal több volt. Az a gyerek az enyém. Itt hordoztam. Vagy megy az ember a villamoson Pesten, és ül egy kismama azzal a nagy pucakkal, amire én még apaként emlékszem, hogy a fülemet rátettem, hogy hallgattam, hogy hogyan bukfencezik ott belül valamelyik éppen születni készülő gyermekem, és az nekem mindig nagy élmény, vagy látni, hogy kipuposodik, megdrukták a pocakot. De azt a arc, az az arcon előttem, ahol a kismama befelé figyel. Nem azt nézi, hogy merre jár a villamos, hanem azt látni az arcán, hogy azt figyeli, ami ott bent történik. Olyankor mindig kicsit irigyeltem is az anyákat. Ezt mi férfiak nem fogjuk átvenni sose, még akkor is, hogyha adottságok megvannak hozzá, de ezt, hogy befelé, hogy azt az ember, tehát most csak próbálom körülírni, hogy ez egy semmihez nem hasonlítható kapcsolat, viszony, és ez az Isten és az én kapcsolatomban csúcsosodik ki. Ennél tökéletesebb, jobb nem létezik, amikor Isten azt mondja, rám néz, és azt mondja, hogy te az enyém vagy. Mert ez mit jelent? Gondoljuk végig. Nem egy földi valaki mondja ezt, aki öregszik, majd megbetegszik, aztán majd egyszer eltemetjük, hanem az én mennyei atyám mondja, a mindenható Isten mondja, a világ ura, akinek ennyi volt és megteremtette a világot. Én mikor a házunkat építettük, be kellett vásároljak téglát, cementet, gerendát, stb. Isten azt mondta, hogy legyen. És lett világosság, lett ég és föld, és nap és hold és csillagok, így ennyi, hogy legyen. És ez a hatalmas, mindenható Isten, akinek én a nagyságát felfogni sem tudom, lép oda hozzám, és mondja azt, hogy te az enyém vagy. Tehát nem akárkihez tartozunk, hanem a mindenható, hatalmas Istenhez. Aki már akkor ismert, mikor még meg sem születtem. Aki akkor is szeretett és ismert, amikor én még nem jártam vele, sőt, a hátam közepét mutogattam neki, és ki tudja, hát egyikünk sem úgy született, hogy hú, de nagy hitünk lett volna már. De ő már akkor is, lehet, hogy kicsit szomorúan nézett rám, mert vagy utánam, de akkor is fontosnak tartott. Vagy még egy dolog. Hány milliárd ember él a Földön? Van 7 milliárd fölött vagyunk már. És Isten nem mondja azt, hogy e között a sok ember között téged meg se foglak látni. Nem. Hát ő a mindenható Isten, ő a 7,5 milliárd között is tudja, hogy ki a Garai András, meg a Deák László, ugye? És a Deák Marika, hadd ne sorolja, mindenki tudja. Ismeri a nevünket, tudja, kik vagyunk, mi lakik bennünk, mik vagyunk. Tudta már akkor, mikor mi még nem is tudtunk. Tehát tessék ezt végig gondolni, ezt szeretném, hogy az ember egyszerűen a szája tátva maradt, hogy hát én ilyen fontos vagyok a mindenható Istennek. Igen. Ilyen fontos vagyunk, fontosak vagyunk. Ezért nem lehet azt leírni, vagy nagyon tragikus, amikor leírja valaki, hogy engem már az Isten se szeret. Nagyon keserűnek kell lenni ahhoz, vagy nagyon mindenki által elhagyatottnak kell lenni. És az, hogy mindent ismer rólam, azt is tudja, hogy jó előre mindig elkészíti a szabadulás útját. Meggondoljunk bele a megváltás útját, ezt a végére hagytam, de kicsit ugye azzal kezdi Isten igéje, ne félj, mert megváltottalak, nem felejtettem el, hogy ez az első. Na de hát 2000 éve volt már ez is, hogy Jézus Krisztus végigment a szenvedés útján, és tűrt és szenvedett, mindent értünk. De ez a mai napig mindannyiunk számára a nagybetűs megoldás, ami szeretnénk egyenesbe hozni az életünket. Tehát mindent előre elrendez, minden készen van nekünk, csak oda kell ülni a gazdagon rakott, terített asztalhoz, és bele kell ülni a kézbe, és el kell fogadnunk, hogy Isten ennyire szeret minket, és szeretetében ezt is elrendezte, hogy ő a végtelen, akiről ugye Pál apostol az aténieknek csak ennyit mondta, hogy benne, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, bele szutyakolta magát egy kis 3,5 kilós csecsemő testébe, tételezzük föl, hogy a gyermek Jézus is ennyi, ez az átlag csecsemő súly, így született meg ott a betlehemi éjszakán, tehát a végtelen a 3500 gramba belepréselte magát, és leélt 33 évet, éhes volt, szomjas volt, fázott, fáradt volt, zokszó nélkül tűrte, hogy beletörölje mindenki a bakancsát, meg lelkileg megalázzák, hiszen nem védekezett, nem tiltakozott. Csak azért, hogy ma 2016 függetlenség napján, július 4-én én rádöbbenhessek újra, mert bízom benne, hogy sokunk már ezt tudjuk, hogy szeret minket, ennyire szeret, hogy önmagát is feláldozta érte. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És itt jön még a tenyerembe véstelek, vagy tenyerembe metszett, markomba metszettelek téged. Nekem erről mindig a puskázó diák jut az eszembe, ma már a feleségem tanít hittant, én nem, elmondja, hogy elképesztő módon puskáznak a gyerekek. Nekünk még nem voltak korszerű eszközeink miatt, ideírtuk golyóstól a legfontosabb. Hát sok mindent nem lehetett odaírni, mert nem túl nagy az ember tenyere. Vagy próbálkoztunk a manzsettába dugni ilyen kis papírt, de sokszor írtuk a tenyerünk. Tehát ami fontos volt, mondjuk egy matematikai képlet, hogy el ne felejtsem. Nem, most ne beszéljünk arról, hogy nem túl etikus szerintem se, de... Hát ez jut eszembe. Na most, hát ez a kép is. Tehát Isten nem golyóstollal, amit előbb-utóbb le lehet mosni, vagy tintaceruzával, vagy mit tudom én mivel, bele metzi, bele vési a nevünket az ő hatalmas tenyerébe. Miért? Mert a kéz mindig kéznél van. Hát arra mindig rá lehet pillantani. Hát ez a kép ezt fejezi ki. De mintha Istennek erre szüksége lenne. De a másik az kitörölhetetlenül ott marad. Ott van. Azt én most a Duszka Józsira nézett meg, én új lenyomatot lehet eltüntetni valahogy? Bőrátültetése, vagy nem tudom, de nem egyszerű az sem. De ha ide bele karcolok késhegyel egy nevet, a heg ott marad. Valószínűleg, tehát valami plasztikai művéttel lehetne, de ezt is most felejtsük el. Tehát ez a kép azt jelenti, hogy olyan fontos vagyok Istennek, olyan drága vagyok, hogy itt van, mindig szem előtt, az én nevem és mindannyiunk neve, vagyis soha meg nem feledkezik rólunk, mindig tud mindent majd rólunk. És ez valami csodálatos és nagyszerű dolog. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, tenyeremben metszettelek be téged. És hát mindez a megváltásban csúcsosodik ki, ahogy már említettem. Mindannyiunk életét ez a felismerés változtatja meg. Én jó gyerek voltam. Mindig ámulva hallgatom, hogy mit élnek meg embertársaim, milyen mélységből. Én nem voltam alkoholista, pap gyerek voltam. Akkor is a kommunizmusban, amikor ez nem volt dicsőség, én már kis gyerekkoromban tudtam azt, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. A mi atyánkot se a hittanórán kellett megtanítsák nekem. Nagyon bölcsen neveltek a szüleim, ennek is örültem. Nem verték a fejem, hogy édesfiam, elolvastad már a napi igét? Fóltod egy kántor képzőn, vettem először magamtól kezembe a Bibliát, a Győri János Sámuel holnap lesz itt. Ő volt a szobaparancsnok, nem sokkal idősebb nálam. De ez nagyon bölcsen ki volt találva, hogy nem a... mert ott én lettem rá kíváncsi. Emlékszem, hogy a szalmazsákok voltak, és potyogott a homok rám föntről, és ott olvastuk az ágyba a Bibliát. Mindezt csak miért mondom, mert nem könnyű annak se megtérni, aki jó gyerek volt. Akinek nem voltak látványos bűnei. A tékozló fiú történetét, példázatát ugye szereti az átlag ember a tékozlás felől megközelíteni, mert az olyan jó, szaftos, látványos, miket élhetett át, minden pénzt elherdált. Pedig az a történet valójában az atya szeretetéről szól. Tehát ahogyan az apa, én el tudom gondolni, hogy minden nap kiül a ház elé, és várja haza a fiát éveken keresztül, mert arról szól mind a három, ami még ott vannak, ugye a drachma, meg a elveszett juh története is, nem csak az elveszettségről, hanem a gazda vagy a gazda asszony vagy az apa szeretetéről. Tehát Isten így vár minket és így szeret minket, és ezt kell nekünk mindannyiunknak megérteni. Senkinek nem könnyű. Aki nagy mélységeket járt meg, annak sem. Akit az Úristen ettől megkímélt és nem járt meg nagy mélységeket, annak sem könnyű. Én is eljutottam még, édesapám szavait sem. Tehát kétségbe vontam, hogy nem volt igaz, hogy minden embernek van egy ilyen lázadó korszaka, de erre kell mindannyiunknak eljutni, hogy ezt megértsük, hogy amikor azt mondja Isten, hogy megváltottalak, hogy ez most nekem szól, rólam szól, csak nekem szól. Én vagyok az, aki miatt minden történt. Ha ezt átélem, akkor és teljes magasságában és mélységében, hogy én a senki, a porszem, aki egy mulandó ember vagyok, tele hibákkal, fogyatékosságokkal, és mégis ennyire szeret, és mégis ennyire kiválasztott, mégis ilyen drága és fontos vagyok neki, nem lehet más tenni, mint leborulni, és azt mondani, hogy Uram Isten, hatalmas nagy a te szereteted és csodád. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt éljük át, És ez az, ami aztán el is indít, mert ez is ugyan elhangzott, de ez az ige, amivel lassan bezárom, 2 Korintus 1-ben írja ugye Pál apostol, hogy aki, tehát ő is a vigasztalásról ír itt, áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. Azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Tehát így működik az Isten országa, hogy az, amit én átéltem, azt adjam tovább másoknak is, de hát ezt mi már tudjuk, ez a misszió valahol. És ezért követel akár az egyház is, vagy az evangélikus lelkész is, aki ezt leírja, vagy kimondja, hogy hát nekünk nem a misszió igazán a küldetésünk, mi inkább adjunk kenyeret az éhezőnek, takarjuk be a fázót, nem a misszió mindig, vagyis eljuttatni ezt az üzenetet embertársainkhoz, hogy téged is szeret, te is fontos vagy, rólad sem mond le, nem akar lemondani, és mi azért vagyunk, hogy ezt minél érthetőbben, minél világosabban elmondjuk, elénekeljük, átadjuk, cselekedjük, mert amit mi kaptunk, amit mi megértettünk, az lesz vigasztalás mindannyiunk számára is, és így leszünk használható eszközei a mindenható Istennek. Isten segítsen minket, hogy így is éljük az életünket, és ez legyen életünk alapja. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, tenyerembe metszettelek, vagy véstelek be téged, mert drága vagy, szeretlek téged. Mondja a mindenható hatalmas Isten, aki az eget és a földet alkotta, akinek a kezében van minden, aki most is megtart mindent, és aki tudja, hogy hány hajunk szála van, kinek kevesebb, kinek még több, aki számon tartja a ráncokat az arcunkon, és mindent tud rólunk, és mégis vár minket valahova a mennyei hazába, ahol majd már minden kisimul, és minden a helyére kerül, ahol minden végre rendben lesz, abban a rendben, ahogyan Isten megálmodta valamikor az idők hajnalán ezt a világot. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, légy áldott ezért a végtelen szeretetért. Nem tudunk mit tenni, mint fejet hajtani előtted, hiszen a szó is elfogy. Köszönjük, és magasztalunk téged, és nagyszerű és csodálatos Isten vagy. Nem tudjuk, mivel érdemeltük, és semmivel nyilvánvalóan, mert nem lehet semmit sem tenni azért, hogy te így szeress minket. Köszönjük Jézus Krisztust, köszönjük a keresztet, köszönjük az ő kiontott vérét, és köszönjük, hogy élő úrunk, legnagyobb félelmünket is, a halált is legyőzted, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megtaláltunk, megismerhetünk téged. Még az utat is te egyengeted magadhoz, és te építed magadhoz, úrunk, hogy azon járva eljussunk hozzád, és ezért is hálát adunk neked, mert mi ezt sem tudnánk megtenni. Itt vagyunk, senkik vagyunk, köszönjük, hogy úgy ismersz minket, ahogy vagyunk, és magasztalunk, hogy elkészítetted nekünk a szabadulás, a megváltás útját is. Áld meg esténket, éjszakánkat, és hallgass meg most minket együtt, amikor így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg mindannyiunkat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.